Én Stier Kata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Mai vendégem Bernát Roland, aki meg annyi titulussal büszkélkedhet, de ma úgy mutatom be őt, mint a Unit Network egyik társalapítója, és reményeim szerint a többit ő majd elmondja. Hello Roland, köszi szépen, hogy elfogadtad a megkívást.
Szia Kata, én köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon izgatott vagyok a mai műsorban.
Te hogyan mutatnád be magadat?
Ez egy azért nagyon nehéz kérdés, mert megbeszéltük a műsor előtt, hogy nagyon nehezen tudom magamat bemutatni, mert egy elég fura karrierívet jártam be, és jelenleg valóban a Unit Network egyik társalapítójaként mutatom be magam, de attól függ, hogy melyik kalapom vagy sapkám van rajtam. Uh-huh. Mert eredetileg én kereskedői családból jövök, és kereskedelemmel foglalkoztam, tehát hogy főleg webkereskedelem és import-export, ezért sokszor a dekorpláza.hu alapítójának, vagy főleg webkereskedelmi arcnak, vagy online marketing arcnak mutatom be magam, de mivel van egy követőtáborom a különböző közösségi médiákon, mint például a TikTokon, ezért valaki influencernek, meg TikTokernek mond, amit ráz a hideg.
Szereted?
Megmondom őszintén, hogy én nem tudok magamra így gondolni, mert én ott megosztom a gondolataimat, és nem az a célom vele, hogy én ott influencerkedjek, hanem az, hogy amilyen tapasztalatot szereztem az életben, vagy szerzek folyamatosan, mert ugye minden nap érdekes emberekkel találkozom, azokat így átadjam, és akkor ebből kialakult az, hogy ez embereket érdekelte.
De neked eredetileg pénzügyi végzettséged van, nem?
Nagyon jó a kérdés. Én a Corvinuson végeztem, elég sok helyre jártam. A Corvinuson végeztem az első diplomámat, gazdálkodás és menedzsmentet végeztem angol nyelven. Három diplomám van, és mind a hármat angolul végeztem, és mind a három közgazdasági diploma.
Na.
Igen, illetve a későbbiekben csináltam egy dupla diploma programot egy Shanghai Egyetemmel, és megint csak a Corvinusszal közösen. Aha. Ott pedig egy pénzügyi mester, illetve egy MBA az, amit megszereztem.
Azért kérdezem ezt, bocsánat, hogy közbeszólok, mert hogy számomra, amikor én így kis kutatást végeztem belőled, akkor úgy láttam, hogy inkább a marketing van előtérben, és hogy mégis érdekes, hogy pénzügyi végzettséged van. Persze tudom, hogy a közgazdaságtan magába foglalja a marketinget is, de hogy
én
egy kis ellentmondást féltem felfedezni.
Igen, mikor felnőttem, már egészen pici koromban, ilyen 6-7 éves koromban édesapám vitt magával a vállalkozásba, ő virágkereskedőként indult egy miskolci üzletben, és folyamatosan láttam, hogy ő ad, vesz, tárgyal, és sokszor segítettem én is a testvéreimmel neki akár virágot árulni, ugye van egy ilyen rituálé, hogy a minden szenteki főszezon előtt, október utolsó 2-3 hónap hetében, ami amúgy pont most van.
Közeleg.
Ezért vagyok Magyarországon, mert a mai napig belém van égve, hogy októberben nem lehet máshol lenni, mert ilyenkor egy szezon van, és akkor az egész család az egy dologra fókuszál, ami nagyon érdekes, mert ugye már tehát rég nem ezzel foglalkozom, de mégis bennem van. Tehát nagyon sok mindent tanultam tőle, és azt is, hogy ugye a kereskedés az mindig itt van, kereskedni mindig tudsz, nem mindegy, hogy mikor, mivel, általában ugye, hogyha van egy hosszú távú fókuszod, és megtalálsz egy olyan piacot, akkor a kereskedelem az sikerekkel tud ellátni, és pont ebből kifolyólag kerestem annó szakot is az egyetemre, hogy mi az, ami nekem alátámasztja azt, hogy én tudjak sikeres üzletemberré válni. Ami nagyon érdekes, mert ugye mondhatnám, hogy a pénz motivált, és ez a későbbiekben majd, hogyha odaérünk így a spiritualitás kérdésére, akkor ez nagyban változott, de engem nagyon sokáig az motivált gyerekként, mint a legtöbb gyereket, pláne mióta a közösségi média van, hogy pénz, vállalkozó, szép autók, nyaralások és a többi, ami ugye egy teljesen rossz, vagyis nem feltétlen rossz, de egy olyan materiális megközelítés, amit nem feltétlen vallok már ma. Viszont ugye mindenkinek van egy ilyen belső motivációja, és én akkor ezt gondoltam. Értelemszerűen, mikor ezt a vállalkozók elkezdik elérni, akkor rájönnek, hogy teljesen más a motivációjuk, és nagyon sokan ezért szoktak ilyen depressziós hangulatba kerülni, mert nem feltétlen a belső hívásukat találják meg. És ennek volt köszönhető az, hogy én a Corvinust választottam, mert gazdaság ugye, ről volt szó, és angolul szerettem volna csinálni vagy végezni, mert 16 évesen volt szerencsém az Egyesült Államokban egy évet eltölteni cserediákként, és tudtam, hogy ha angolul csinálom, akkor az még több ajtót nyit meg nekem, vagy kaput nyit meg nekem. És ez így is lett, mert például voltam megint cserediák a Corvinus, az első Corvinusos diplomám során, és ez pedig egy teljes mértékű stratégiai választás volt. Ugye a legtöbben Erasmusra mennek, ami általában Európában van. Igen. És ennek általában a vége az az, hogy van egy nagyon jó ilyen parti szemeszterük, és tudod...
Van fél évet átbulisztak kőkeményen.
Egy az egybe, és egy picit tudatosabbnak éreztem magam, vagyis visszatekintve tudatosabb voltam, és azt szerettem volna, hogy hogyan tudok egy olyan fél évet, vagy egy olyan cserediák szemesztert lehozni, hogy ha visszanézek 5-10 év távlatából, akkor az olyan szintű változás hozzon az életembe, amit egy fél év bulizás nem hozna. És mivel a kereskedelem nagyon érdekelt, illetve a gyártás nagyon érdekelt, hogy mitől lesz az, hogy van semmi, vannak alapanyagok, és a végén létrejön egy termék, amit utána idehozunk Európába, vagy Amerikába, vagy Afrikába, vagy bárhova, és el tudjuk adni, és értéket tudunk teremteni vele. Nyilván a profit is egy érték, meg ugye maga az, hogy a manufacturing, tehát a maga a gyártás folyamata. Ezért úgy gondoltam, hogy hol készül minden, és honnan jön minden, hát Kína és Ázsiából.
Viszont
igen. És a Corvinusnak volt egy hongkongi partnere, a HKUST Egyetem Hongkongban, és oda kaptam egy ilyen fél éves ösztöndíjat először, és ott töltöttem el fél évet.
Hány éves voltál ekkor?
Ekkor voltam 22, azt hiszem.
És figyelj, én ezt jól olvastam, hogy te 2 év alatt tanultál meg kínaiul felsőfokon.
Másfél, de 2
év. Ja, bocs!
Azt látni kell azért, hogy az egy másik etápja volt, tehát hogy Hongkongban voltam egy fél évet, és ott már ugye láttam azt, hogy hihetetlen, tehát hogy Magyarországon mi egy picit el vagyunk kényelmesedve, szeretünk embereket hibáztatni, a sorsunkat hibáztatni, szeretjük elmondani azt, hogy nekünk vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, viszont megvan ez a dögöljön meg a szomszéd tehene, miért nem az én füvem zöldebb, és a többi. Viszont abban a pillanatban, hogy kilépünk, és imádom Magyarországot, még véletlenül se kritizálni szeretném, de valahogy mindig érzem ezt, hogyha hazajövök, hogy van egy pici ilyen feszültség. Amikor először így már felfogtam, hogy mi történik a világon, és láttam, hogy Hongkongban mindenki ugye előre tekintve hogyan tud növekedni, hogyan tud fejlődni, hogyan tud gyártani, hogyan tud, akkor kezdtem el ezt a szemléletet én is vallani, hogy gondolkozzunk előre, és próbáljunk egy kicsit értéket adni mindenhez, és ekkor jött az első ilyen gondolat, igazából az, hogy én majd megcsinálom az első import cégemet, amit Hongkongból meg fogok tudni csinálni, és akkor a kínai, európai ügyleteket össze tudom kötni. De ez igazából a későbbiekben jött, mikor hazajöttem Hongkongból, és Magyarországon egy nagy gyártócég, a legnagyobb gyártócég Fehérváron megkeresett, és a tulajok, hogy tudok-e távol-keleti beszerzési menedzserként tevékenykedni ott a holding cégben, és mivel nagyon felnézek nálamnál okosabb emberekre, amiben rengeteg van, ezért ezt elfogadtam, és 2 évig a Videotonnál távol-keleti beszerzési menedzserként tevékenykedtem, aminek köszönhetően rengeteget tanultam Kínáról, tehát itt már nem Hongkongról, hanem Kínáról, a beszerzésről, a gyártásról, arról, hogy a termékek készülnek, ugye itt a fröccsöntés, a fém megmunkálás, a marás, a minden részéről, és ezzel párhuzamosan jött egy lehetőség, amikor egy hongkongi shenzheni ismerősöm, aki egy amerikai vállalkozó csak oda költözött, megkeresett, hogy csináljunk egy közös gyártócéget, ami ilyen, hát az Amazon FBA modellre épült, ugye ez lényegében egy olyan modell, ahol az Amazonon értékesítesz, úgy, hogy beküldöd oda a termékeidet nagy kereskedelmi mennyiségbe, vagy kereskedelmi mennyiségbe, inkább úgy mondom, és előtte pedig legyártatod Kínába, vagy beszerzed, vagy white label-lel, ami azt jelenti, hogy saját márkával ellátva, igen, vagy egy picit változtatva a termékeken oda elküldöd, és ez oda meg vissza voltam ezért az ötletért, úgyhogy ebbe bele is vágtunk, találtunk befektetőt hozzá, vettünk fel embereket, és elkezdtük ezt csinálni. És ez párhuzamosan ment, miközben én alkalmazott voltam a Videótonnál, és egy idő után azt mondtam, hogy egyrészt mind a kettő nem megy, másrészt pedig nem érzem még magam, nagyon egy ilyen impostor szindróma volt, ugye, tehát, hogy ez a kis gyerekként tekintettem magamra, miért vagyok ilyen nagyra vágyó, képes vagyok ezekre, tehát ezek újra meg újra megfogalmazódtak bennem, és úgy voltam vele, hogy én akkor tudok jobb szakember lenni, hogyha én kiköltözök Kínába, megtanulom a nyelvet, és megértem azt, hogy a kínaiak miért tudnak ilyen sikeresek lenni, hogyha megnézzük a világon számos helyen, ugye éttermek, vegyesboltok, tehát hogyha egy kínai elmegy otthonról a jobb jövő reményében, akkor idő után alázatos munkával azt elérik, és sikeres vállalkozók tudnak lenni, pedig nem találják fel a spanyol viaszt újra. És 2 év után megköszöntem, és nagyon hálás vagyok a mai napig a Videóton tulajainak, hogy mentoráltak engem, illetve az alatt a 2 év alatt konkrétan annyi mindent tanultam, hogy ami a mai napig végig is ér, hogy jelentkeztem egy kínai ösztöndíjra, és méghozzá ez a kínai állami ösztöndíj volt, és kaptam egy évet, vagyis megkaptam az ösztöndíjat egy évre a kínai államtól, hogy tanuljak meg kínaiul. Ugye ez nagyon érdekes, ez szeretem...
Ez hihetetlen alatt.
Ez azért nagyon vicces, mert ugye ez így tök jól hangzik, viszont mikor el kell magam adni, akkor akkor egy ilyen vadkapitalista énem előjön. és tudottad, hogy ezt a másik oldalról ez már úgy lett a motivációs levélbe leírva, hogy Magyarország legnagyobb gyárának a távolkeleti beszerzési menedzsere, aki
ilyen... Jó, de ez már marketing.
Vezet, persze, hogy a marketing az végigkövetett mindenhol, de... Ugye az én fejemben pedig folyamatosan ez a akkor oké, hogy a motivációs levelembe ezt írom le, de amúgy ez vagyok, és egyet tudok vele érteni, és tudod, ezek szerintem mindenki, tehát hogy most jövök rá 29 évesen, vagy ebben ez a quarter life crisis, vagy ez a negyedéves, vagy negyed, hogy hívják, ez negyed életbeli trauma, amikor rájövünk, hogy oké, felnőttünk, de még nem nőttünk fel igazán, hogy akkor eltelt az életemnek egy, nem tudom, mondjuk az harmada vagy negyede, és akkor ezzel akarok-e foglalkozni, ezt akarom-e csinálni, megkérdőjelezek mindent. És akkor ezen folyamatosan megyünk át, és
Há jó,
és
de ez visz mindig előre, nem? Ez adja
abszolút,
az újabb motivációt.
Igen, és visszatérve Kínára, megkaptam az első egy évet, és akkor kiköltöztem Hangzhouba, itt tudtam választani, és azért szeretem Hangzhouba menni, szerettem volna, mert ott van az Alibabának a headquarterje, ugye a központja. Aha. És már akkor is nagyon érdekelt az import-export kereskedelem miatt, ugye a webkereskedelem, és hát az Alibaba az egy elég jó webkereskedő, nagy kereskedő, hogy így fogalmazzak.
Mondhatjuk. Nem,
igen, és ezért ott voltam egy évet, amikor megismerkedtem a Shanghai konzulátussal, a kinti csapattal voltak együttműködésünk, a kinti egyik kereskedőháznak a feje megkeresett, hogy segítsek nekik import-exportban, akkor vagy fordításban, piacszerzésben, akkor elkezdődtek olyan ismerettségek, amik hozzásegítettek ahhoz, hogy utána a kulturális attasé írja a következő motiváció levelemet, aminek köszönhetően megkaptam még egy év ösztöndíjat, amit általában nem kapnak meg az emberek. Ennek köszönhetően ez 2019. szeptemberében mentem ki a második évére, vagy második évre, és érthető okok miatt, a COVID miatt ott csak már fél év volt.
Ja, és akkor haza kellett menekülned hamar, igaz?
Igen, igen. Tehát, hogy ez a másfél év, azért mondok másfél évet, mert annyi volt, viszont azt látni kell, hogy azért másfél év az ténylegesen napi, tehát olyan szinten, hogy én ott voltam, és reggel az volt a rutinom, hogy reggel 5:50-kor felkeltem, 6 órakor elmentem, futottam 5-6 kilométert, ezt most már nem csinálom, tehát nem vagyok sajnálom, ez látszik is most rajtam, de majd visszahozzuk ezt a szokást, és akkor reggel 7:30-8-kor pedig indult a kínai oktatás, ez körülbelül délig vagy egyig ment, tehát hogy ez ténylegesen beülünk, és akkor a tanár oktat minket különböző órákon, különböző témakörökben, utána haza, ebéd, házírás, gyakorlás, kondizás, utána bármilyen ilyen biznisz, akkor már kezdtem el a dekorplázának az alapjait letenni. Tehát volt itthon egy kollégám, aki csinálta itthon, én pedig a stratégiát építettem kint, de akkor még nem nyílt meg az üzlet, és mellette meg ugye minden más ilyen importtal kintről foglalkoztam, és délután pedig a magántanár. És akkor tehát ebből telt el másfél év. Tehát, hogy így viszont ugye tehát az napi 8-10 óra a kínaiak körül és a kínai tanulással, ha összeadod azt másfél évet, akkor kijön az, hogy másnak ez miért 3-4 év, mert más nem feltétlen teheti meg, hogy...
Ennyire intenzív. És hát nyilván, amikor kínaiakkal vagy körülvéve is van alkalmat gyakorolni, akkor nyilván gyorsabban mennek ezek a dolgok.
Igen. Pont ma is megyek egy nagy kínai nagykereskedéshez, ami tök érdekes, mert mostanában viszont nem vagyok kapcsolatban annyira velük, és amúgy ez nagyon... Hát szomorú, hogy mennyire gyorsan lehet tanulni és felejteni.
Ja, hát nyilván, hogyha az ember nem gyakorolja, akkor ez az aktív tudás könnyedén passzívá válik.
Így van.
Beszélgetünk egy kicsit a spiritualitásról? A honlapodon láttam, hogy van egy ilyen részlete magamról szekciónak, és azt is olvastam, hogy beköltöztél egy Shaolin templomba.
Igen, beköltöztem Kínában egy buddhista Shaolin templomba. Nagyon, nagyon jó pofa a sztori szerintem, ami oda vezetett, hogy ez engem egyáltalán érdekeljen, vagy szembe jöjjön az egész spiritualitás és meditáció. Méghozzá, mikor Hongkongban voltam ezen a csereszemeszteren, akkor ugye egy nemzetközi oktatási rendszerbe csöppentem, ami az ázsiai, sőt hongkongi és kínai oktatási rendszer az azért nagyon kemény. Tehát, hogy nagyon magasak az elvárások. Tehát, hogy csak hogy mondjak egy példát, ugye egy kollégiumban laktam kint, és a szobatársam, egy kínai srác, ő a második gyerek volt a családban. És második gyerekként, ugye 90-es évek elején született ő is, a második gyerekként rajta, tehát hogy amíg rajtam olyan nyomás volt, hogy menjek át a vizsgán, és ne bukjak meg, vagy majd itthon a jegyeimet át tudjam konvertálni. Ő azért volt hálás a szüleinek és az életének, hogy megszülethetett, mert fizetni kellett azért, hogy ő megszülessen. Mert ugye Kínában egy gyerek lehetett, akkor ugye ez a One Child Policy-nek köszönhetően, és az ő szülei valami 6000 dollárt fizettek neki akkor, ami annak köszönhető, hogy az ő szüleinek több éven keresztül keményen kellett dolgozni, hogy ezt megtehessék. Most abba gondolj bele, hogy amíg mi rakjuk magunkra a külső-belső nyomásokat, úgyhogy nem feltétlen kéne, vagy nem biztos, hogy releváns nyomást teszünk magunkra, vagy lehet, hogy a média, vagy a közösségi média az, ami ránk teszi, neki úgy kellett felnőni, hogy ő azért hálás, hogy élhet, mert a szüleinek éveken keresztül kellett azért dolgozni, hogy ki tudják fizetni ezt az állam felé.
Hát ez európai vagy magyar fejjel, ez teljesen elképzelhetetlen, és, de el tudom képzelni, hogy ez és, milyen.
És ráz a hideg, mikor ezt a sztorit mondom.
Mert, engem is kirázott most, hogy mondtad, hogy úristen, szegény gyerek.
Mert egy kicsit megadja azt a perspektívát nekünk is, hogy miért kéne, hogy hálásak legyünk, és hogyan kezeljük a minket érő nyomásokat. És ettől eltekintve, tehát hogy láttam, hogy milyen munkamorálja van, és mennyi. Tehát, hogy akkor volt 20 év körüli a srác, kicsit fiatalabb volt, mint én. És már akkor ilyen plazmafizika mester képzésekre járt. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy, na, és mikor ezt látod, hogy mikor ez a munkamorál körülöttel, úgyhogy odajövök egy miskolci srácként, aki nagy dumával végig én prezentálgatja itt a Corvinuson a szakokat, meg a beadandókat, tudod, közösen a haverokkal egy fröccs mellett írjuk meg, akkor, és nem leírva a Corvinus, tehát még véletlenül sem van benne munka, de közelében sem éreztem azt a nyomást, mint amit kint éreztem. Na és ez vezetett el oda, hogy egy vizsgaidőszakom előtt olyan szintű nyomást éreztem magamon az első vizsga előtt, mikor még nem tudtam, hogy mire számítsak, hogy egyszerűen sírni akartam, és ordítani, és nem tudtam, hogy hogyan kezeljem ezt az egészet. És mégis az volt bennem, hogy amilyen céljaim vannak, hogy vállalkozás, üzlet, tudtam azt, hogy nálam sokkal nagyobb emberek, sokkal nagyobb, tehát hogy vicc, amin én most éppen stresszelek, sokkal nagyobb traumákon, nyomásokon, stresszeken mennek át, és És nagyon vicces, mert felmentem a Google-ra, és rákerestem, hogy hogyan menedzselik a stresszt a nagyvállalkozók. Konkrétan angolul, hogy ilyen, tudod, ez a how to manage stress for billionaires.
Kézikönyv kezdőknek.
Igen, igen, ez a for dummies, tudod. És a közös nevezőnél nagyon sok helyen a spiritualitás és azon belül is a meditáció volt. És hát ugye nem kellett több, azonnal a következő keresésem az a meditációs center Hongkong, vagy meditációs kurzus Hongkong, és az első kis buszon a kampuszról mentem, és az egy vasárnap délután volt. Azt kell látni, hogy kint először láttam ilyet, hogy 24 órás könyvtár, tehát sose zárt be a könyvtár, és kispárnával mentek a könyvtárban ezek a fiúk, lányok. Tehát, hogy hajnal kettőkor, mikor kidőltek rá a kispárnára, akkor aludtak 2-3 órát, hajnal 5-tól megfolytották. Ilyen nincs itthon, tehát, hogy itt én mikor a könyvtárba jártam, akkor mindig jött már, tudod, a
kirugdostak, lámpaoltás.
Igen. És akkor tudod, így sose értettem, hogy este 6-kor kirúgdosnak a könyvtáró, hát hol van még a tanulás vége. De mindegy, is elmentem a meditációs központba, és ez is egy nagyon érdekes sztori. Egy pakisztáni jógi volt ilyen kis pocakos, hosszú hajú pakisztáni jógi gitára volt a jógi, igazán, a mester. És nem voltunk sokan, hárman voltunk. Volt egy kínai úriember, körülbelül ilyen 50-60-as éveiben járt, volt egy másik, ő csak kínaiul beszélt, nem beszélt angolul. Tehát, hogy ott voltam egy kurzuson, én, akinek akkor még nem beszéltem egy szót se kínaiul, volt egy kínai idősebb úr, aki nem beszélt angolul, plusz volt egy hongkongi srác, ilyen diákszerű, tehát ilyen 20 éves korában járt, ő pedig beszélt kínaiul, mandarinul és angolul is, a jógi pedig csak angolul beszélt. És elkezdett nekünk tanítani egy mantrát, belevitt minket az egész meditációba. És volt egy nagyon érdekes mantra, ez a Babanam Kevanam, ezt életemben ott hallottam először, bármit a meditációról, ami lényegében ez a love is all around us, tehát hogy a szeretet körülöttünk van, ezt jelentette, mert hogy ez úgy van konstruktálva, ez a szó, az úgy van összerakva, aminek köszönhetően ez hozza ki a lelkedből. És tudod, nagyon, nagyon szkeptikusan mondom, hagyjatok már itt a hülyeségetekkel. Mondom, így leszek én milliómos, meg milliárdos, hogy baba nem kell, mondom, ezért mantrákat mondok, és majd a szeretet megjelenik körülöttem. Nem értettem, hogy ez hogy működik. És nagyon gyorsan egy nagyon ilyen eye-opening dolog történt, tehát hogy megvilágosodás.
Egy aha pillanat.
Egy aha, vagy nem is aha, hanem elkezdtünk meditálni, és ilyen 3 perces szekciók voltak. És a szekció közben az úriember, a kínai úriember, aki nem értette azt, hogy mit mond a jógi, de a mantrának köszönhetően mégis valami előjött belőle, ordítva felsírt. Úgyhogy tudod, ott lótuszülésbe ülünk, és be van zárva a szemünk, és gitározik a jógi, ordítva felsír az az ember, aki amúgy nem érti, hogy minek kéne, hogy történjen, és tudod, a jógi sürgetett minket, hogy maradjon bezárva a szemetek, tudja, mi történik, és a többi, és a többi. És tényleg tudod, egy ilyen nagyon nagy nyugodtság szállt rám. És a végén, ennek a kurzus végén megkérdezte az idősebb urat, hogy mégis mondja már el, hogy mi történt, és azt mondta, hogy ugyanaz az érzés járta át a meditáció közben, mint mikor gyerekként az édesapja megölelte. Na és ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy hú, hát figyelj, hogyha itt ül valaki, aki nem feltétlen érti ugyanazt, amit én értek, mert nem beszél angolul, és ilyen hatása van ennek, úgyhogy most kezdte el, akkor ebbe lehet valami. És akkor elkezdtem egy picit az ilyen vipasszana, később Shanghai-ban egy jogival elvégeztem a transzcendentális meditációt, utána voltam Tájföldön ilyen sétáló ülő meditációna megtanulni különböző szerzeteseknél, majd egy kicsit a kellemeset a hasznossal összekötve, mikor már Kínában éltem, akkor szerettem volna, megint csak volt a 2 szemeszter között egy időszak, amikor a diákok elmentek, és ott beutazták Dél-Kelet-Ázsiát, és buli egy-két hónap volt, és úgy voltam vele, hogy 2 szemeszter között vagyok, még nem beszélek felsőfokú kínaiul, és még nincs meg a nyelvvizsgám, ezért nem engedhetem meg magamnak, hogy én most utazzak. Hogyan tudom, és ugye mivel már volt cserediák tapasztalatom korábban, tudom, hogyha családdal élek, vagy egy olyan kontextusba helyezem magam, vagy egy olyan környezetbe rakom magam, ahol kínaiul beszélnek, akkor nekem is fog menni. És így döntöttem el, hogy vagy egy családot keresek, de azért az ázsiai kultúra közel sem annyira nyitott, hogy egy valaki hirtelen találjak is. És igen, viszont a buddhista Shaolin templomban volt önkéntes ilyen önkéntes pozíció, ahova meg el tudtam menni, ezért lerepültem a Kína szívébe, ez a Nan Shaolin templom, tehát ez a déli Shaolin templomnak hívják Fujian mellett, és ez amúgy a legnagyobb, tehát van északi és egy déli nagy Shaolin templom, mind a kettő elég híres, ez én a déliben voltam, és konkrétan heteken keresztül ugye az arról szólt, hogy hajnal 5-6 körül kelés, és akkor ott volt eredetileg 5 meditáció, ami ugye egy elég ilyen, tehát hogy kínaiul buddhista imáknak az olvasgatása, ebbe kevésbé vagyok benne, tehát hogy én alapjáraton nem vagyok, tehát hogy én annyira vagyok hívő, hogy magamban hiszek, és hiszek a kemény munkában, illetve abban, hogy mindenki képes arra, amit szeretne elérni, hogyha elhiszi. Az, hogy valamilyen harmadik szemét, ugye itt a blokkláncra majd nem sokára rátérünk, ugye a harmadik. Tehát
nagyon ügyes behúzás volt, igen.
Igen, ugye nem tudom, a decentralizált vallás, vagy ezt hogy kéne megfogalmazni.
Feltaláljuk azt is.
Igen, és akkor itt ugye tudtam kínaiul beszélni a mindenkivel, aki ott volt, tudtam segíteni, tudtam meditálni esténként az erdőben, a kis faházban, vagy a kőházban a kungfu mester kungfut, vagy Shaolin tanított nekünk. Értezlem. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon szép és érdekes időszak volt. Nem volt ez olyan hosszú, tehát, hogy mondom, ez a két szemeszter között 3-4 hetet töltöttem ott, viszont elég volt ahhoz, hogy még jobban segítsen menedzselni talán a stresszt, illetve elfogadni azt, hogy mennyire nem minden a pénz és ez a materialista gondolkodás. Attól függetlenül, hogy a céljaim továbbra is, tehát vannak ilyen céljaim is, attól függetlenül mindig figyelmeztetem magam arra, illetve figyelek arra, hogy tényleg a belülről jövő béke, boldogság, tényleg az a szeretet, hogyha körülöttünk vannak emberek, és ugye biztos láttad, vagy hallottál már a világ eddigi egyik leghosszabb kutatásáról, amit a Harvard végez, 75 vagy 80 éve csinálják, és ez pedig a boldogságról szól.
Igen,
és ugye elkezdték nézni a hallgatóknak, akkor elmesélem, elkezdték nézni, hogy mitől boldog vagy boldogtalanak az emberek, és az jött ki, hogy a közösségbe tartozás, és a körülöttünk lévő embereknek köszönhetően. Tehát ez sokkal jobban meghatározza a boldogságot, mint például az anyagi, igen, vagy akár a lokációs elhelyezkedés. Igen. És ugye ezt is visszaigazolta, és megint csak egy referencia talán a decentralizáltságra és ezekre a közösségre, illetve amit a Unit Network-kel is építünk, az, hogy tényleg a közösségeknek az építése, úgy, hogy az mindenkinek az érdeke legyen, és mindenki jól érezzen benne. Ez talán egy kicsit ilyen, ha kizumolunk, akkor egy még jobb célt tud adni az embernek.
Hogyha aktívan nem is gyakorlod mondjuk a buddhizmust, mint ahogy mondod, gondolom a meditáció az azért napi szinten része az életednek, nem?
Nagyon jó a kérdés, és nagyon szeretném azt mondani büszkén, hogy igen, de nem, mert ugye ugyanúgy, ahogy például az edzésben, vagy a motivációban, vagy a kapcsolatokban, itt is ilyen fázisokban megyünk át. Periódusokon megyünk át, és van mikor napi kettő, de van mikor elfelejtem, hogy amúgy ez létezik. És akkor veszem észre, amikor annyira felgyülemlett a stressz, hogy huha. Mert, tehát, hogy ne felejtsem már rá, hogyha ennek vagyok a Nem szószólója, mert egyáltalán nem vagyok a szószólója, csak hogyha ez bennem van, és tudom, megvan ez a tudásom, akkor ezt használjam. És nagyon érdekes, mert nagyon sok embernek megvan nagyon sok tudása, csak nem használja a gyakorlatban. És erre sokszor kell magam emlékeztetnem.
Átvitted egyébként ezt a fajta mentalitást az üzletviteledre?
Alapjáraton élesapám, ugye ahonnan én az üzleti mentalitásnak egy nagy részét kaptam, vagyis egy részét kaptam, ő gyakran stresszel, azt látom. És ezért, mivel az üzlet nekem az elején nagyon össze lett ezzel kötve, ezért talán egy még nehezebb dolgom van, hogy szétválasztom ezt a kettőt, de most már úgy gondolom, hogy egyre közelebb állok ahhoz, hogy tehát, hogyha jön egy probléma, bármilyen üzletvitelben, akkor ne azonnal elkapjon a szívinfarktus, hogy tudod, így a összekuporogva a sarokba stresszeljek valamin, hanem azt mondom, hogy és pontosan ebben segített a meditáció, hogy mindig egy lépéssel hátrébb kívülről tudsz rátekinteni az adott problémára, mert rájössz, hogy semmi nem történik, hogyha bármi történik, ugye? Tehát sose volt még úgy, hogy ne lett volna sehogyan. Mindig, hogyha rá tudsz nézni egy problémára, és ezt úgy mondod, hogy oké, milyen lehetőséged vannak, és azonnal lefut előtted, hogy oké, probléma, legrosszabb eset, legjobb eset, megoldási, mikkel tudod megoldani, opciók, így van, és még egy idősávot hozzáraksz, és akkor kész is van egy terved. És ugye szeretem is ezt például az életben is van egy ilyen, ez az életstílus design gondolatom, amit tehát, hogy, és ez picit talán kicsapongok, ne haragudj, miatta ilyen a személyiségem, hogy nagyon sokan ugye mindig a jelenlegi életünkből akarjuk a legtöbbet kihozni, és nem azt nézzük meg, hogy milyen életet szeretnénk élni, és azt hogyan érjük el. Tehát nekem volt egy ilyen időszak, mikor például ugye az akkori munkámból, vagy az akkori vállalkozásomból szerettem volna a legtöbbet kihozni, és mindent megtettem, és sikeres is voltam benne, viszont nem feltétlen tesz boldoggá, akkor el kellett gondolkodni, és ezt az alkotói szabadsággal picit összekötve, hogy én nagyon, nagyon sokat utazom, és szeretek is utazni, ha kiszakítod magadat abból a hely, arról a helyről, ahol éppen vagy, és megteheted, hogy például akár egyedül is hátadra vedd a világot, és menj, ha csak 3 napra is, és kicsit kicsekkolj, és valahonnan máshonnan néz vissza a saját életedre, akkor rájössz arra, hogy figyelj már, ezt akartam élni, tehát hogy büszke lennék magamra 8 évesen, meg 80 évesen, tudod, van ez a mondás.
Igen,
és az életstílus dizájnban pedig ez az, amit vallok, hogy oké, hogyha 5 év múlva milyen életet szeretnék élni, hol akarok felkelni, kivel akarok felkelni, hogyan akarom érezni magam, a gyerekeim szaladnak oda hozzám, a kutyám szalad oda hozzám, vagy a barátaim, vagy akármi, mivel foglalkozom, mivel töltöm a napom, milyen nyelven beszélek, ki vesz körül, milyen érzések, milyen energiák, milyen teendőim vannak, akkor nagyon érdekes, mert ugye kialakul egy olyan dolog, hogy konkrétan leírtad, hogy milyen életet szeretnél, és onnantól kezdve pedig ilyen visszafejtéssel az egészet meg tudod oldani, hogy oké, annak érdekében, ha ezt szeretném, akkor milyen lépéseket kell tegyek, hogy tényleg ide érjek.
Órákon át tudnálak hallgatni egyébként. Na, de térjünk át a Unit Networkre. Mi egy az éles, a Unit Network? Egy éles váltással.
Egy éles
igen, mert szalad az időnk, és lehet egy 4 órás podcastot nem hallgatnának végig hallgatók.
Még lehet, hogy ilyen Joe Rogan stílusú podcastolásra Magyarország nincsen felkészülve.
3,5 óra.
Igen. Maga a blokklánc az úgy került az életembe, hogy volt egy, hát felismerés, nem felismerés igazából az, hogy ha szeretek utazni, és ugye ez az éles stílus dizájn, amiről beszéltem, viszont az elkereskedelem helyhez köt, a fizikai termékek miatt, akkor hogyan tudom átvinni először is online, és ugye így alapította meg az Online Értékesítési Akadémiát, ami egy online kurzus, igazából egy kezdő online kurzus azoknak, aki a webkereskedelem, kínai import, online marketingről szeretnének tanulni, és akkor ez volt az első lépés. Majd rájöttem, hogy itt ugyanúgy ide vagyok kötve valamilyen szinten Magyarországra, és ekkor jött a következő ilyen felismerés, hogy milyen olyan termékek vannak, amik igazából ténylegesen globálok, és bárhol tudok segíteni vele. És 18-ban kezdtem el néhány barátommal bányászni Ethereumot, úgy jött be a blokklánc meg a maga a kriptó az életembe. Kisebb-nagyobb sikerrel, ugye nem tudom, hanyadik medvepiac van azóta, talán ugye 18, ugye akkor volt egy nagy bear market. És Balin voltam tavaly egy hosszabb ideig, és ott találkoztam a korai társalapítóimmal, akiknek viszont volt egy olyan elvük, hogy miért van az, hogy ez a társadalmi olló egyre csak nyílik, és nem tudjuk megoldani úgy, hogy talán az egyik legfejlettebbek vagyunk a saját életünk során, ugye most beszéltünk a korábbi civilizációkról, de
igen.
A 21. században mi most vagyunk talán a legfejlettebbek, amiről tudunk és elfogadjuk.
Igen.
Vagy konszenzus alapján mindenki elfogadja. És arra jöttünk rá, hogy ha például megnézel egy korai startupot, például az Ubert, akkor a alapítók, illetve a korai befektetők bár valóban nagyobb rizikóval, de olyan mérhetetlenül nagy nyereséget tudnak besebelni, amit az első taxisofőr vagy Uber-sofőr közelében nincs, pedig az első Uber-sofőr is ugyanannyira hozzájárult a sikeréhez annak a startupnak, mint például a korai ugye menedzserek. És pontosan a token economy, tehát hogy a token gazdaság, egy olyan token gazdaságot hozunk létre, szeretnénk létrehozni, ahol minden résztvevő részese lehet egy korai sikernek is, vagy bárkinek a sikerének. És lényegében a Unit Network az egy olyan tokenizáló...
Tehát nincs egy időfaktor, bocsánat, hogy még egy kicsit érthetőbbé tegyük, hogy nincsen ez az időfaktor, hogy fú, én már elszalasztottam azt, amit az elején esetleg más megcsinált, teljesen mindegy.
Egyrészt, másrészt meg ugye a blokkláncnak és a tokeneknek köszönhetően megtehetjük azt, hogy belefektetünk, vagy ha nem is belefektetünk, belevásárolunk egy olyan számunkra kedves projektbe, ami úgy gondoljuk, hogy sikereket fog megélni, aminek nincsen mondjuk egy IPO-ja. Jaj. Vagy nincsen, nem egy részvénytársaság még. Igen. Mert hogyha az Uberbe lett volna lehetőséget belefektetni, akkor biztos bedobtál volna $100, hogy na, nézzük Persze. már meg, hogy mi van. De nyilván nem volt ilyen. Viszont ugye a blokkláncnak és a token gazdaságnak köszönhetően ez már egy teljesen más aspektust és lehetőségeket biztosít számunkra. És úgy gondoljuk, hogyha nem feltétlen cégek, hanem tokenek mutatják az értéket, vagy azzal mérjük az értékeket, akkor talán csökkenthetünk ezen az ollón, mert egészen egyszerűen, hogyha azt mondom, hogy figyeljetek, én vagyok Bernát Roland, és követtek 100 000-en a magyar közösségi médiában, és azt mondom, hogy én csinálok egy Roland tokent, ami már amúgy elkészült, csak még nincsen publikálva, akkor és azt mondom, hogy innentől kezdve, és visszatérünk a közösségre, a közösségem, aki bennem hisz és szeret, és én szeretek, azt mondja, hogy tud nekem segíteni abban, hogy én sikeresebb legyek, és én visszatudok valamit nekik adni. És belevásárolsz a tokenembe, és én azt mondom, hogy ha a bevételemnek a 10-20-30-40%-át, vagy a profitomnak egy bizonyos részét visszaadom a tokenem tulajdonosainak, Akkor azzal két dolog, vagy több dolgot csináltam, de kettő, amiről érdemes beszélni. Az egyik az, hogy egy belső marketing masina gépezetet hoztam létre, mert onnantól kezdve mindenki érdekelt az én sikerembe, és mindenki érdekelt abban, hogyha lát valamit, vagy hall valamit, ami nekem jó lehet, azt mondja, vagy megossza. A másik pedig az, hogy én pedig nagyon hálás vagyok ezért mindenkinek, és eszembe se jut az, hogy nincs értelme annak, hogy én pénzt keresek, anélkül, hogy a közösségem is pénzt keressen, és visszatérünk ugye a korábban említett Harvardi kutatásra, hogy hosszú távon tényleg az tesz minket így kielégedetté, vagy megelégedetté, hogyha mindenki körülöttünk jól érzi magát.
Igen, hát a kölcsönösség.
Így van. És én nagyon hiszek abban, hogy ahogy most a cégeknek, brendeknek, egyéneknek van Instagram és Facebook oldaluk, ugyanúgy lesz mindenkinek egy tokenje, és ugyanúgy ezeknek a tokeneknek, közösségi vagy social tokeneknek köszönhetően a közösséget be tudjuk vonni, vagy be tudják vonni ezek a brendek és egyének a saját életükbe, üzletmenetükbe, mert muszáj, hogy ezek a közösségek épüljenek, mert azt látjuk, hogy az ilyen makro ökonómiai, vagy globálpolitikai, vagy geopolitikai közösségek már így talán nem adnak olyan boldogságot, vagy jobban húzzák szét az embereket, mint amennyi boldogság vagy előny származna belőle, és ezen változtatunk a Unit Network-el, hogy egy olyan tokenizáló infrastruktúrát hoztunk létre, ahol bárki megcsinálhatja a saját kriptovalutáját, tokenjét, és minden tokenhez egy beépített, decentralizált tőzsde, egy decentralizált bank, egy kincstár, egy közösségi menedzsment rendszer van adva teljesen ingyen. Tehát hogyha létrehozom a tokenemet, akkor a Uniton már tudok hozzárakni egy webáruházat, ahol a saját tokenemmel lehet például kereskedni. Mármint, tehát, hogy termékekért lehet
fizetni,
igen, akkor van benne event management rendszer, ami lényegében ugye különböző meetingeket tudok szervezni bele,
Tehát egy
van, de
közösségépítő funkció,
teljes
mondhatjuk így.
mértékben, tehát sok ilyen közösségi építő funkció van benne. Például ugye csoportokat a csoportodon belül, mert nem biztos, hogy mindenki egyetért valakivel, akkor különböző ilyen szavazási rendszerek vannak benne, hogy el tudjátok dönteni azt, hogy egy kérdésben kinek van igaza, és aki több tokennel, vagy több szavazattal rendelkezik, azzal megy tovább a közösség. Tehát, hogy tényleg egy ilyen olyan demokratikus dolgok jöhessenek létre, és ezt hívjuk saját token gazdaságnak, és ezért mondjuk a Unit-tel azt, hogy a token gazdaságot építjük, mert igazából nem a token gazdaságot építjük, hanem mindenki megépítheti rajta a saját token gazdaságát.
Igen. Egy platformot nyújtotok ehhez gyakorlatilag, hogy mindenki megépítse a saját kis gazdaságát, kis ekoszisztémáját.
Így van, és ugye ez egy hatalmas nagy projekt, ez egy hatalmas nagy vízió, és kell az, hogy egy kicsit kitekintsünk arról, hogy ugye itt vagyunk egy 10 milliós országban, és hogy milyen lehetőségeink vannak, mert itt vagyunk egy 8 milliárdos földön, ahol igazából 2-3 milliárd ember nem biztos, hogy bankszámlával rendelkezik,
hát igen.
És mobilja vagy hozzáférhetősége az internethez pedig van. És ez a víziónk, és ez egy hatalmas nagy vízió, és hát pontosan ilyen közösségeket építünk. Tehát, hogy vannak különböző város tokenjeink, iparági tokenjeink, amire azt vizionáljuk, hogy például a Budapest token, amikor majd elkészül, már egy ilyen telegramos közösségünk épül, várok mindenkit szeretettel, az például, mikor létrejönnek majd ilyen token gazdaságok, DAO-knak is nevezhetjük, ugye ez magyarra fordítva, nem tudom, hogy decentralizált ilyen autonóm szervezetnek hívjuk-e, de lényegében ugye egy közösség által vezére, viccesen azt szoktuk mondani, ugye, hogy ez egy csoportbeszélgetés közös bankszámlával. Tudod, mikor mikor benne vagytok sokan, és el kell döntenetek, hogy hogyan, miből csináltok értéket.
Igen.
És ez vagy sikerül, vagy nem, ugye ez még nagyon az elején járunk, mert ugyanúgy szükség van vezetőkre benne, és ugyanúgy szükség van hierarchiára, mert amúgy egy káosz, csak ez még tehát ez még annyira korai, hogy még most fedezzük fel, és most építjük az egészet. Igen.
Sőt, hát azt is mondtad, hogy Amerikában van egy lakás, amit tokenizáltatok. Az nagyon érdekes volt.
Igen, alapjáraton az a, ugye mivel bármire létrehozhatsz egy tokent, vagyis hát létrehozol egy tokent, és ugye itt most megkérdőjelezhető, hogy mi a security, és mitől egy utility token, ugye, aki régebb óta benne van a blokkláncban, vagy ismeri, az tudja, hogy miről beszélek. Ugye létrehoztunk egy tokent rá, és lényegében az irodáinkat így nyitjuk meg, hogy létrehoztunk egy tokent, és aki ott szeretne aludni, tehát hogy abban a New York irodában például van három nagy szoba, iroda felszerelve, egy ilyen közösségi hely plusz konyha, mosoda, és a többi, és a többi. Tokenizáltuk, és lényegében belevásárolunk a tokenbe az adott periódusra, amikor ott szeretnénk aludni. És akkor ugye ebből a bevételből pedig fedezve van a kiadása.
A fenntartása.
A fenntartása, így van. Ugyanígy tokenizáltunk például egy lakóautót. Talán,
ez is nagyon jó.
Méghozzá azért, hogy a Burning Man-en a Unit autó az ott tudjon lenni, ez úgy nézett ki, hogy ugyanúgy tokent hoztunk létre, és igazából, tehát ez egy közösségi finanszírozás, ha belegondolsz, anélkül, hogy Kickstarter vagy Indiegogo-t használnál, ahol amúgy 10-20%-ot levesznek.
Levesz a platformja.
A saját közösségednek van megtartva, és pont ezért határtalan, mert van egy olyan projekt, aki például, vagy nem egy, hanem nagyon sok, aki létrehozott egy tokent azért, hogy tőkét vonjon be befektetőktől, hogy Balin villát építsen, és például ez a tokenómiája egy ilyen tokennek az úgy néz ki, hogy 20-25%-a az például a fenntartásért megy, ugye a menedzsment, a takarítás, hogyha bármi elromlik, akkor a javítás, a 75% az pedig visszamegy a kincstárunkba, vagy a bankunkba visszaosztva a befektetőknek. Tehát innentől kezdve ugye ez a frakcionalizált, nem tudom magyarul is így mondjuk, tehát hogy egy nagy villát egyedül nem biztos, hogy meg tudnék venni, viszont hogyha 20-an vagyunk, akkor már meg tudjuk venni. És pont ennek köszönhető az, hogy Mari néni is a sarokról, hogyha a kis ABC-be azt mondja, hogy figyeljetek, most behozunk egy tokenrendszert, Nagyon messze vagyunk ettől, Kata. Tehát Mari néni nem gondolta, hogy e-mailen fogja leadni a kisboltjában a rendelést.
Így indul,
ezelőtt
igen.
20 éve, igaz?
Igen.
Tehát ugyanúgy, ahogy az internetre azt mondták, hogy ez egy scam, és nehogy fizess, vagy nehogy vásárolj valamit.
Na,
pontosan látjuk, hogy nem az internet, tehát az internet is egy jó találmány volt, viszont utána az e-mail, utána, amikor az applikációk jöttek,
igen.
utána, amikor az okostelefon, és hozzájöttek azok a hardverek és segítő eszközök, aminek köszönhetően az internetet a mindennapi ember is tudja használni,
igen.
akkor volt meg ez, hogy aha. Viszont az internet hamarabb volt, jóval hamarabb volt. És ugyanúgy a blokklánc itt van, és ugye vannak itt a Bitcoin meg a blokklánc maxik, akik belelátnak minden, de tényleg a nap végén hogyan fogjuk tudni átadni a közösségeknek és az embereknek is, annak a 8 milliárd embernek azt, hogy ezt
napi
mindenki
szintű használata.
Napi szinten tudja használni, igen.
Neked mi a feladatod konkrétan a Unit Networknél?
Aha, a Unit Networknek van 5 különböző ilyen marketing ágazata, vagyis marketing ágazatnak hívjuk. Ez a konferenciák, a ventures, a mester program, az egyetem, és a news, vagy média. Ez a, tehát hogy angolul, hogy ez conference, ventures, masters, university and news. És én vagyok a ventures-nek a feje. A ventures azon belül lényegében egy inkubátor program, ami most október 19-én indul, a unit.venturesventures néven lehet jelentkezni. Ez lényegében egy ilyen accelerátor, inkubátor program, minden olyan lelkes titánnak és vállalkozónak és márkamenedzsernek és influencernek, aki szeretné egy kicsit jobban megtanulni, hogy mégis hogyan működik ez a token gazdaság felépítése. Tehát lényegében ez egy inkubátor, három ágazata van a Venturesnek, az egyik az egy inkubátor program, ugye, ahol 6 héten keresztül megtanítjuk az embereket különböző szakemberek segítségével tokenizálni, a community management, tehát hogy a közösségednek az felépítése, uh-huh. kommunikáció, akkor az adó és jogi része, mert ugye van egy adó és jogi része, és ez még nagyon
sajnos
szürke és kérdéses, akkor a tokenómia felépítése, az, hogy hogyan vonjanak be tőkét, és ugye ez egy kicsit ilyen MBA jellegű, uh-huh. tehát hogy van egy előadás benne, van házi feladat, vannak case study-k, amit el kell olvasni, és utána pedig a saját tokenednek csinálod hétről hétre ezt, uh-huh. végig, és a 6 hét végén pedig lesz egy demónapunk, vagy van egy demónapunk, amikor pedig vagy kap, tehát a legjobbak kaphatnak befektetést, és előadhatják befektetőknek azt, uh-huh. hogy hogyan néz ez ki.
Már élesben.
Uh-huh. Így van, illetve a mentorok pedig egy ilyen coaching jelleggel segítenek neki. Ugye nagyon, nagyon korán vagyunk, tehát ezt a Tokenization Acceleratornek hívjuk, és unit.ventures oldalon érik el a látogatók. Ez az egyik ága a Ventures. A másik ága az, hogy ez még nem indult el, tehát az az első ága, amit most indítunk. A második ága az, hogy a különböző marketing agencies és cégek, ügynökségeket tanítsuk meg arra, hogy figyeljetek, van egy ilyen lehetőség és, uh-huh. és irány, ami felé megyünk, uh-huh. hogy megtanítsuk azt, hogy ők hogyan keressenek pénzt a Web3-ban.
Tehát van egy ilyen B2C és B2B vonal, hogyha jól értem.
Azért vicces, mert ugye a B2C ebben az esetben is ugye brandeknek szól, vagy ilyen vállalkozó jellegűeknek, de igen, lényegében, uh-huh. tehát a saját token ekonómiád létrehozása, vagy másnak hogyan segíts token ekonómiát, vagy a token gazdaságot létrehozni. A harmadik része ennek az egésznek pedig az, hogy ugye nagyon sok befektetővel, VC-vel, angyal befektetővel tárgyalunk, és ugye most még a Unit-tal is tőkét vonunk be, viszont mivel az egész platformon nagyon sokan tokenizálnak és fognak tokenizálni, ezért nagyon sokan szeretnének majd befektetni a platformon belül is, uh-huh. és ez is hozzám is a Ventures-höz tartozik, tehát uh-huh. hogy ugye látod, vagy aki követi a munkásságomat, látja, hogy repkedek össze-vissza, és az azért van, mert folyamatosan ugye pitchelések és különböző yeah. konferenciákon veszünk részt, ahol befektetőkkel, illetve ilyen projektekkel tárgyalok.
Hogyan álltok egyébként a megvalósításban? Én olvastam ezt a roadmap a Unitnak, de hogyha egy kicsit így összefoglalnád, hogy mi valósult már meg, és mi az, ami a jövőben tervben van.
Ugye a tőkebevonással első körben egy ilyen family és friends körben 13 millió dollárt vontunk be, ami egy elég nagy összegnek tűnik, viszont ugye akkora projektről beszélünk, aminél ez eltörpül, és ezért most ugye van egy következő körünk, ahol 75 millió dollárt vonunk be tokenekben, és ez a teljes token supply-nak a 15%-a kája cserébe van most. És mellette, tehát hogy épülnek folyamatosan a közösségmenedzsment eszközeink, tehát az, hogy tényleg, hogy az e-commerce része az jól ki legyen építve. Tehát maga a platform az készen van, a unit.network/in/Roland.
El fogom majd helyezni a linkeket a leírásban, akit érdekel mindenképpen, hogy lássa meg tudja
igen,
nézni.
Ott be tudtok jönni, meg tudjátok nézni. Tehát, hogy már létre tudsz hozni token, már tudsz tőkét berakni, már tudsz küldözgetni rajta ugye pénzt, tokeneket. Tehát, hogy a platform az él. Még béta fázisban vagyunk, ezért még nem teljesen decentralizált. Ez amúgy a Polkadotnak az egyik parachainja lesz a unit. Egy layer one blokklánc vagyunk. És folyamatosan fejlesztjük. Tehát most a megfelelő on-rampen dolgozunk, ugye, hogy KYC-val vagy KYC nélkül hogyan tudunk megfelelően embereket on-rampelni, tehát hogy pénzt kiskereskedelmi vagy retail oldalról pénzt az oldalra küldeni, mert ugye most még ugye blokkláncos küldés van, ami nem skálázható ugye annak a 8 milliárd embernek, akkor a közösségépítő feature-ünk, illetve maga a blokkláncban vannak ez a debugging, ugye ez a folyamatos tesztelés.
Igen.
Hogy először, mikor a Kusamán, a Kanári Network-ön deployoljuk, basszus, itt a magyar szavakkal
gombolja. Ez a Polkadotnak a tesztnetje, a Kuzama, igaz?
Így van, a tesztnetje, ami véletlen nagyobbra nőtt, mint a Polkadot.
Jó, nem, ezt most egyébként itt a hallgatóknak mondom, hogy Six-el csináltam nemrég egy adást, kifejezetten a Polkadotról és a Chainről és a Kuzama net is szerepel benne. Tehát itt ezt érdemes újra hallgatni.
Abszolút, tehát ráadásul a Six, ugye ő egy olyan szakember és Közép-Európának a Polkadot nagykövete, akitől én rengeteget tanulok, például pont egy hónapja közösen voltunk Balin, és volt szerencsém egy szobában megtanulni nagyon sok olyan dolgot tőle, amitől csak pislogtam, mert ugye ő teljes mértékben a technikai része, ugye azt pedig látod, hogy én nem vagyok fejlesztő, hanem
nem halandó embereknek való az, amiről beszél, maradjunk annyiban.
Igen. Viszont nagyon, nagyon ügyes abban, hogy lefordítsa halandó embereket.
Igen, ez így van.
Tehát, hogy a Unit Network az egy nagy projekt, egy nagy platform. Úgy gondolom, hogy a következő 3-6 hónapban szeretnénk parachainné válni, és ugye azt mondom, hogy a világ a következő 3-5-10 évben lesz erre készen, viszont mindig vannak azok az early adaptorok, ugye, akik elkezdik használni ezeket a technológiákat, és mi pedig úgy gondoljuk, hogy amit építünk, az abszolút egy jövőben látó technológia. És pont még egy pár szót a bankról és a kincstárról, ugye azt kell látni, hogy nagyon-nagyon sok token most spekulatív, tehát felmegy, lemegy, és ugye kereslet kínálat határozza
meg. Érték nélkül való.
Így van, érték nélkül való, vagy
érték nélkül.
Így van, és ugye ennek köszönhetően nagyon sok az átverés. Igen. És a Unit Network-kel kiépítettük a kincstár funkciót, ezt a treasury rendszert, ahol minden token gazdaság, vagy minden tokennél a bevétel egy részét, mert azt, tehát hogy hiszünk ebbe, hogy kell egy üzleti modellnek, valamilyen értékteremtésnek lenni, nem csak egy ötlet, amire bejön a tőke. Hogyha például megnézzük a Bali Villa esetét, akkor ha a kincstárba lezárja a menedzser, vagy a foundation, vagy aki ugye a tőkét kezeli a pénzt, az onnantól kezdve nem elérhető a csapatnak, hanem csak is kizárólag a közösségnek van visszaadva. Ennek köszönhetően az adott token elégetésével kapják meg ezt a tőkét. Ez azt jelenti, hogy mindig van egy floor price, tehát mindig van egy minimum ára az adott tokennek, ami, és ugye erre van egy nagyon jó ilyen dashboardunk, egy ilyen áttekintünk, hogy látod azt, hogy egy adott token építi a kincstárát, vagy csak a bankból él, tehát van minimum ára, ami folyamatosan megy fel, tehát látod-e azt, hogy ez hosszú távon ténylegesen kisebb rizikót jelent számodra, vagy valaki csak tényleg a bankból él, ami nem biztos, hogy rossz, de mindenki eldöntheti, hogy szeretné a tőzsdét a saját tokennyivel, tehát likviditást adni, vagy nem szeretne, vagy nem. Szeretne a bankot aktívan használni, vagy inkább a kincstárat. Tehát, hogy van egy teljes platform, és minden közösség saját magának dönti el, hogy hogyan szeretné ezt használni.
Jó, hát Roland, ahogy mondtam, el fogom helyezni ezeket a linkeket a leírásban, hogy bárki meg tudja nézni. Én is regisztráltam egyébként, és baromi jó, és figyelemmel fogom kísérni, hogy hogyan haladtok előre. Azt még mondjuk el szerintem, hogy mikor indul ez a kurzus, amit mondtál, ha van már erre dátum, hogy akit
Abszolút.
Érdekel, az jelentkezni
Igen.
tudjon.
Ugye ez az első ilyen accelerátor vagy inkubátor program, ez ugye az a beta teszt jelleggel, ez október 19-én indul, ugye ami szerdán van, viszont ez minden évben 6-szor fog indulni, tehát január-februárban is lesz egy, március-áprilisban is lesz egy, és az unit.ventures-on ugye látnak további információt róla. Tudnak még jelentkezni az október 19-ére is, illetve majd a későbbiekben is, ahogy egyre inkább forja ki magát, és egyre inkább elfogadott a Unit Network, a technológia és maga a token gazdaság építésének a gondolata is.
Ez az. Tökéletes végszó volt róla. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Tényleg órákig tudnának még hallgatni, meg szerintem tök sokat tudnánk beszélgetni. De most ebben ennyi fért bele. Köszönöm szépen, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked.
Nagyon hálás vagyok, hogy itt láttam, Kata, és köszönöm szépen én is.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.